Na akkor egy rövid szünet után folytatjuk. Ági azt kérte, hogy ő kapja meg elsőnek a szót, mert valamit még el szeretne mondani, és akkor utána Albert Tiborral folytatjuk. Tessék, Ági.
Köszönöm, én csak egy mondatot szeretnék még hozzátenni, de úgy gondolom, hogy ez fontos, kimarad, de szerintem ez fontos. Mikor elkezdtem, mielőtt elkezdtem volna ezt a munkát, akkor én 4 fővárosi kórház intenzív osztályának a főorvosát kerestem meg. Azt kértem tőlük, hogy segítsenek. Mindenütt elutasítottak, utána házi orvosokhoz jártam, ők is ígértek segítséget, aztán mégse. Tehát valahogy úgy éreztem, hogy, és ez megdöbbentő volt számomra, hogy az orvostudomány, tehát tulajdonképpen ahová legjobban tartozik ez a téma, vagy tartozna, egyszerűen menekülnek ettől a témától az orvosunk. Olyan orvos is volt, akivel összevitatkoztam. Úgyhogy, tehát a lényeg az, tehát csak annyit szeretnék, hogy elgondolkodtató, hogy éppen az orvostudomány területén ilyen elutasítóak az orvosok. Tehát ebben a témában pedig nagyon sokat tudnának segíteni a kutatásokban, és előre tudnák vinni ők is ezt az egészet, hogy minél hamarabb világos és tisztán látható jelenség legyen ez az egész. Köszönöm szépen!
Jó, egyébként az első kérdésem az lett volna, hogy hogyan sikerült ilyen emberekhez hozzáférned, de hát majd akkor felteszem, ha eljön annak az ideje. És akkor sok szeretettel bemutatom Albert Tibort, aki, hát mint olvashattátok, autóbaleset során átélte a klinikai halálállapotát. Ágival ellentétben Tibort személyesen nem ismerem, az esetét nem ismerem, telefonon beszéltünk, úgyhogy én is ugyanolyan érdeklődéssel és kíváncsian várom a történetét, mint ti, és hát valahol ott kezd el, hogy milyen ember voltál azelőtt.
Igen. Sziasztok, üdvözlök mindenkit. Egy kicsit nem látok arra, de ott is. Hogy milyen ember voltam a baleset előtt, ugye?
Igen.
Amikor én felébredtem a kómából, és rájöttem, hogy ki voltam, én nem akartam elhinni, hogy úristen, ilyen ember voltam. Ez hihetetlen, ez döbbenet. Tehát én így úgy látom most magam, hogy egy utolsó senki voltam, aki saját édesanyjától lopott, játékgépeztem, verekedés, rongálás, minden, amit el lehet képzelni, részegen, ittas vezetés, minden őrültségben benne voltunk, bandáztunk haverokkal. Egy nagyon-nagyon-nagyon rossz életem volt, és ennek egyes következménye volt a baleset, egyértelmű, most már látom. És az biztos, hogy nincs minden meghatározva előre, tehát vannak, akik azt mondják, hogy nekem ezt végig kellett járnom. Nem igaz. Én úgy tartom, hogy nem igaz, mert voltak figyelmeztető jeleim. És én azt mondom, hogy egy úton vannak jelek, amik a helyes irányba terelnek, akkor azokra figyelnünk kell, tehát hogy akkor nincs meghatározva. Akkor lett volna ez meghatározva biztosan, pontosan, hogy én élem az életem, és délnek egyszer megkapom a büntetést, de nem. Voltak jeleim előtte, kisebb autóval esett, betegség, gázolás, a családi kapcsolatim tönkrementek teljesen, tehát elköltözési szinten voltam, és abszolút nem figyeltem erre a jelekre, mentem tovább az úton. Úgy éreztem, hogy jó úton. Nem. Tudtam, hogy rossz úton járok. Nem tudtam felébredni. Tudtam én. Tudtam, hogy rossz úton vagyok. És akkor megtörtént ez a végzetes csapás. Ezt csak azért mondom el, vagy mondtam el, mert hogy egy biztos, hogy nincs meghatározva. Tehát olyan nincs, hogy én azt mondom, hogy nincs, hogy én ilyen vagyok, nekem ilyen életet kell élnem. Nem, te döntesz. kapsz egy utat, felvállalsz egy utat, egy lehetőséget születésedkor. Azon végig kell menned, így vagy úgy. De hogy mész végig, azt te döntöd el. És ha eltérsz az útról, és megkapod a jeleket arra, hogy visszatérj az útra, de nem tanulsz, akkor jön egy ilyen csapás, mint nekem. Meg voltak jeleim, és nem tanultam belőlük. Hülye ember saját kárán tanul. Én hülye voltam.
És ez hány éves korodról beszélsz most? Tehát, hogy tisztában legyünk, hogy...
Ja, én baleset, most 31 vagyok.
Igen, a baleset az mikor követ?
24 éves koromban volt a baleset.
Tehát 24 éves korodig úgy éltél mondjuk, mint egy őrült motoros, ahogy szágul, nem törődik semmivel.
Igen.
Ez az életmód, ez kielégített, vagy gondolkodtál ezen, hogy ez miért van így, vagy éltél vele a vakvilágban, hogy így mondjam?
Jól éreztem magam, azt hittem. Havrakajó volt, elmentünk, ittunk, balhészunk, mi voltunk, a menő királya vagyunk, ó, kemény, de amikor hazamentem, és általában a józanodás után, tudtam, hogy nagyon rosszul csinálok valamit, tehát éreztem. És titokban, hogy a többiek ezt ne lássák, vagy ne tudják, például Kis Herceget olvassam esténként, tudtam, hogy ott van benne az igazság, csak nem tudtam megfogni. Vitt magával a tömeg, vitt magával a vittek magukkal a haverok. Tehát én tudtam, hogy rossz vagyok, de nem tudtam változtatni.
Hadd szúrjam közben ezt a kérdést, hogy ez az életmód ez valóban nagyon távol áll a Kis Hercegtől. Egyáltalán honnan tudtad, hogy van? Lehet, hogy most ez egy kicsit túl durva kérdés, vagy hogyan került a kezedbe? Mert hát gondolom, hogy amikor a kocsmába söröztél, akkor nem a Kis Herceg volt a sör alá.
Igen. Nem tudom. Tényleg nem tudom. Van egy kis könyvem, és itt valahogy oda került a polcomra, nem tudom, hogy kaptam valakitől. Hozták, ajándékba adták, nem tudom. Csak az, hogy ez ott volt.
Tehát ez is lehetett egy jel, vagy felfoghatjuk egy jelnek.
Abszolút, amire nem figyeltem. Bár mondjuk ez nagyon burkolt jel, tehát azért ez túl durva, hogy most olvasok egy könyvet, hú, nekem akkor most ezt kell csinálnom. Azért nem szól túlzásba sem esni, de az érzéseinkre kell hallgatni, és az én érzéseim azt mondták, hogy rossz úton vagyok, bizony rossz. De amikor csöngettek fel, hogy Tibor jössz, megyünk, akkor én azt mondtam, hogy megyek persze. Hát én nem mennék. Hát vagyok én annyira kemény, hogy menjek, és kirúgjam a hívablakot, és akkor utána mindenki rajtam, ó, Tibi, kemény vagy. És amikor hazamentem, akkor én tudtam, hogy ez egy nagy személyiség volt, amit csináltam. Csak nem bírtam kijönni belőle.
Na, akkor ha kérdezhetem, hogy volt az ominózus nap? Mi történt?
Akkor én vettem egy autót, ez a balesetem előtt körülbelül 3 héttel. Egy autót, amit én megláttam egy haveromnak a kertjében, majd napig emlékszem rá, hogy beléptem a kertbe és megláttam. Ez az autó, ez kell nekem. Ez döbbenet. Nem is tudtam, milyen típus még akkor, csak megláttam és kész. Ez kell. És végül megszereztem. Motorcserét csináltam rajta, minden. Nem volt még rajta forgalmi sem. És azzal száguldoztam a városban össze-vissza, mondom, körülbelül 3 hétig. És akkor jött ez a nap. Május 1-e, anyák napja. Amikor egy szalonnasütés volt a havernál, az egyik úgymond főkolombosnál a bandán volt egy ilyen kemény magunk öten, és ott a szalonnasütés. Oda elmentem autóval, persze, hogy majd ott hagyom, majd van lesz fel, mindegy. És elkezdtünk élni. Ittunk, emelkedett a bátorságérzete, és menjünk már egy full extrás kört az autóval. Ez a mondatom, ez azóta is mondják a többiek arra, hogy így kezdődött. És ők benne voltak, és akkor gyerünk, beültünk az autóba, és mint egy fél őrült körbe realiztuk a város, de úgy, hogy én vezettem. Azt mondják, hogy nagyon része voltam.
Mennyit ihattál?
Az az igazság, hogy a rendőrségi papíromon ennyi fokú alkoholos befolyásoltság volt, ami viszont azért lehet, mert mint mondtam, előtte voltam például tüdőgondozó tüdőszanatóriumban egy betegség miatt, és erős gyógyszert szedtem, és én arra ittam. Tehát a véralkohol szint ennyi fokon mutatott, de tulajdonképpen elég el voltam én kávolva. Nem is tudtam, hogy mit csinálok, mert forgalommal szembe vezettem.
Mennyit ihattál? Csatszolt meg körülbelül.
Unikumot.
Soha.
Nem. Foglalt térdem tőlem mennyit.
Jó. Tehát forgalommal szemben száguldoztál.
Igen.
Mit érzékeltél akkor, hogy milyen élmény volt az?
Erre nem emlékszem.
Jó.
Erre abszolút nem. Vannak bizonyos élményeim arról napra, de egy-két volt. Például az, hogy megyek a szandasütéses kertbe, a kezembe egy zacskó sör, üveges sör, megláttam, hogy a többiek nincsenek ott, földhöz vágtam a sört, kimentem újra az autóhoz. Ez egy emlék, és kész, megint eltűnt minden. Tehát vannak ilyen foltok. De ilyen konkrét emlékem onnan nincs. Az első emlékem kórház, tolószék, és ül előttem a haverom, és meséli, hogy elnézést, de így mondta, hogy Tibor basszus, ilyen volt az autód, ilyen hangja volt, így dübörgött, ekkora papucsok voltak alatta, és ez volt, ez az első emlékem. És úgy jöttem rá, hogy nekem volt egy másik életem. És ott indultam el. Egészen biztosan tudom, hogy onnan kezdtem visszaindulni a lejtőn, és kinéztem oldalra, és most nem tudom, 4-5 ember teljesen minden szanatóriumban voltam. Kopony és azt sérült a kosztályán, tehát elég nehéz helyen. És mondom, mit keresek én? Úristen, hát van nekem már egy életem, az hol van, hova lett? De és onnan, attól ponttól kezdtem el kijönni, és kezdtem rájönni, hogy azt az életet nem akarom már vissza, de innen ki kell mennem. És egy embert kell építenem, mert valami többet, ami voltam előtte. Van egy olyan dolog, most ezt így elmondám, hogy nincs bennem most se alkohol, semmi. Agysérülésem volt, koponyatörésem, féldörbénulásom. Ezért kicsit még nehezebben beszélek, hogyha ezt úgy... De...
Tehát ezt oda tudjuk be.
Igen, tehát ez azért van, de mondom, igazából ez egy olyan dolog, hogy amikor elmentem egy doktorhoz, egy jó barátom előtt egy fülorgégészhez, hogy vajon miért, ő csak annyit mondta, hogy uram, meg kellett volna vakulnia, meg kellett volna süketülnie, le kellett volna bénulnia. Ezt képest sütünk és beszélgetünk. Mit akar? Szó szerint. Tehát az orvosoktól én ezt kapom vissza. Örül, hogy élsz. Tehát ez már olyan kis jelentéktelen dolognak tartják ők.
Na most én valamit szeretnék pontosítani, mert számomra nem volt eléggé világos. Tehát amikor te ott ültél az autóba, ugye vezettél, aztán utána nem emlékszel csak arra, hogy te egy kórházban vagy.
Na most igen.
Ez amire, tehát hogy kórházban vagy, az a pillanat, amikor te mondjuk kiléptél a testedbe és kívülről láttad magad, vagy a valóságban voltál nem. Ott és arra eszméltél elként.
Az a valóság volt. Na most a halál közeli élmény az bennem volt végig. Tehát ugye én láttam a nagymamát, láttam a fény, amelyre mentem. Ez végig bennem volt. De mondom, ez hülyeség, biztos sem álmodtam, nem tudom. És de megmaradt benne az érzés, még már tudtam, hogy egész biztos, hogy láttam.
Tehát amikor észhez tértél, azután tudatosult benned, hogy van benned...
Később.
hetekkel később, jó?
Tehát én nekem mondom, ez a agysérülésem miatt én hát egy hónapig, nem tudom most pontosan,
jó, tehát hosszabb időt eltelt.
Teljesen nulla voltam. Tehát most durván mondva, és ezt szoktam mondani a fiataloknak, amikor vagyis hát az ivásztató van szó, hogy ha ezt akarod, hogy 28 évesen tisztába kelljen tenni az ágyba, és lekötözve legyél, mert le voltam kötözve, mert bolond voltam, és kitépkedtem az infúziót, akkor csináld, menjél, ideál, meg fogod tanulni. Na, szóval ezt arra mondom, hogy nem voltam képben sokáig, hanem körülbelül egy hónap után kezdhettem úgy tisztulni, amikor is úgy bennem volt ez a kép, hogy ez a mamámmal én találkoztam valahol. És ezt ennek a haveromnak mondtam el először, hogy ti amért? Én láttam valamit. Most ne rögjék ki, nem tudom mit, de láttam és elmondtam. És hirdetlen döbbent azt mondta, hogy eddig nem hitte ezeket el. Hallott ilyeneket, de nem. De hogy te mondod, Tibor, ez tényleg így van. És a gyerek megváltozott onnantól kezdve a tiamér az esetem kapcsán.
Most a nagymamádat képszerűen láttad, vagy egy érzés alapján láttad?
Ez leginkább érzés. De van, tehát el is tudom mondani, hogy igazából amit én láttam, az annyi volt, hogy testet, vagy lábat, vagy földön álltam, vagy lebegtem, ezt nem tudom. Azt tudom, hogy bizonyos szinten voltam, tehát nem a padló szintjén. Épp. És haladtam egy helyiség felé, onnan fény jött. De egy gyönyörű fény, és nyugtató fény, és jó fény. Jó, abszolút jó. Azonban a nagymamám, aki 85-ben meghalt, ő ott állt köztem, és mondjuk az kapu között, de hozzám képes keresztben, keze fel volt, és mutatott egy ajtóra. És egy biztos, hogy mosolygott. Vagy nem is mosolygott, hanem huncutan nevetett. Huncutul nevetett a mama. És mutatott erre az ajtóra. Az ajtó sötét volt, és lépcsők vezettek benne felfelé. Az élet. Tehát konkrétan, ami az élmény, az ennyi, ami később jött elő, amit viszont nem tudom, mert nem tudom, volt egy ilyen terápiánk, ültünk körben, tolószívvel és akkor zeneterápia, zenéltetünk egy hölgyike, és akkor ki mire gondolt, miért ott eszébe. Nekem akkor ugrott be egy olyan kép, amikor újraéreztem az orvosok. Felülről körbeálltam, és de körben nem tudom, hogy mi van körülöttem. Majd nem házak, hanem erdő volt, és gyönyörű szép fény sütött át a levelek között. És most ez pontos élmény volt-e, vagy ez már csak én képzelgés, ezt nem tudom. Viszont a mamával találkozásom az megtörtént, és nincs rá bizonyítékom, csak az, hogy valamit megérezhettem oda. Valamivel több pillantást kaphattam, amire én azt mondám szívem szerint, hogy minden ember tapasztalja meg. Na, de hogyha minden ember megtapasztalja, akkor megint nem vagyunk sehol, de oda szeretnek minket, és van értelme az életünknek, ez biztos. De végig kell csinálnom, és értelemmel kell végig csinálnom.
Nagymamáddal milyen volt a viszonyod?
10 éves volt, amikor meghalt. Nagyon szeretett minket, nagyon. Albert ma odáig volt értünk. De egész konkrét élményekre nem emlékszem vele kapcsolatban. Arra, hogy ott aludtunk nála a tanyán, hatalmas paplan, ilyenek, de fiatal voltam még akkor gyerek. És még ami mondjuk, ami még érdekes, hogy amikor anyjék megkérdezték, hogy milyen ruhában volt a mama, én elmondtam nekik a ruhát, a kék rózsaszín kis virágos, és akkor ők ledöbbentek, hogy abba temették el. Én akkor 10 éves voltam, tehát egyértelmű, hogy nem láthattam, de ez nagy meglepetést okozott a családban, bár én azért azt mondtam, hogy lényegtelen. De ez is teljesen lényegtelen.
Hát igen, csak nekik ez valamiféle bizonyíték.
Bizonyíték.
Igen.
Hogy hoztam egy kis... tehát én azt mondom, hogy kiállok az utcára, és azt mondom, hogy emberek, halálkozó élményem volt, marha jól érzem magam, lehetek boldogok. Akkor semmi nem érdeklik, de el tudom mondani nekik, hogy figyeljetek, összetörtem magam. Rohadtul, mert a mai napig érzem a súlyát ennek. Nagyon, minden nap, minden percben, most ebben is. És megcsináltam, itt van, összetörtem, tanulj belőle. Ebből tanulni lehet, mert ez konkrét példa itt a Földön. És ez kell az ember.
Tehát végül is akkor ez a két halálközeli élményed volt, ugye az egyik a nagymamád, a másik pedig, hogy orvosok állnak körülötted egy erdős területen, ez a kettő volt.
Igen, igen.
Na most, amikor már kezdett kitisztulni a szellemed, akkor felvetődött-e benned, hogy tehát töprengtél-e azon, hogy most ez fantázia, vagy valóság? Vagy pedig olyan erős volt a nagymamáddal való élmény, hogy automatikusan adta magát, hogy az biztos, hogy igaz, hogy te ott voltál, hogy te találkoztál vele, és nem volt olyan kérdés benned, hogy hát ez képzelgés volt, vagy sem.
De volt, egy ideig volt, amíg nem mertem elmondani senkinek, mondom, álmodtam, nem tudom. De egyben biztos vagyok, akár fantázia, akár valóság, a lényeg az, hogy amit hoztam, azt megpróbáljam átadni, és hogy van értelme a létünknek, de nincs a bizonyítékom, csak az érzésem. És csak az a bizonyítékom rá, hogy az új világom, a változásaim, amit az Ági is mondott, hogy milyen szinten változtam, ez egy bizonyíték. És amit elmondott, én percenként tudtam volna közbeszólni, hogy igen, a segítés, igen, a tanulás. Én is tanulok, gyógypedagógus leszek, másodéves vagyok, és tanulásban akadályozott gyerekekkel fogok foglalkozni, mert tudom, hogy tudok nekik segíteni, tudom. Egy az, hogy átéltem a helyzetüket, a kiszolgáltatott helyzetet, az ágyhoz lekötözve és a többi. Kettő pedig az, hogy tudom, hogy nem sajnálni kell őket. Semmi szükségük rá. Segítségre van szükségük. Amit meg tudok adni neki, és meg is akarok adni. Ezért mondtam, ez Ági, amiket mondott, percenként tudtam volna indulni azoktól a témáktól, mert valóban úgy van. És hogy miért változtatott meg ennyire ez a baleset, ezt nem tudom. Meg kellett tapasztaljam.
Békés természetűnek élettél újra? Tehát az a maga
nem.
Nem.
De eleinte a sérülésem miatt, tehát a sérülésem volt, és agresszív voltam.
De az még
de azt mondták a doktorok, az orvosok, hogy ez természetes. Aki agresszív a kóma után, mert 7 napig voltam a kómában, aki agresszív utána, az fordul át, és ő tér vissza normális életbe, úgymond. Tehát ez nem volt. Tehát akkor agresszív voltam. És aztán szépen lassan kitisztult.
Ezt a lehiggadási folyamatot, ezt érzékelted, vagy csak egyszer észrevetted, hogy...
Nem. Ezt nem érzékeltem, ez inkább egy átmenet volt. Egy ez olyan, mint a kisgyermek, ahogy fejlődik. a szülei nem látják. Tehát azt, hogy, de hogyha egy idegen rokon jön, és ő három hónapban úristen mekkorát változott a gyerek. Tehát ez egy kívülálló. És ezt mondják is, akikkel találkozok, hogy Tibor, döbbenet. Ekkora változás. De én bennél, én nem tudom, ez egy folyamat. Folyamatosan most is változom. Például egy lóvédussal találkoztam hétfőn, mert most jöttem meg Győrből, iskolából, és ő volt a felvételinél is, a beszédvizsgálatnál. És azt mondta, hogy rendkívül sok a felelőtt, nagyon jó, csinálja tovább. Pedig én nem érzékelem, én mindig csak azt érzékelem, ami éppen van. Tehát ez egy folyamat, amit nem lehet egészen behatárolni konkrétan.
Jó, akkor most jött el az a pillanat, amikor kérdezzetek ti is, és akkor Ágitól is és Tibortól is lehet nyugodtan kérdezni. Jó, akkor menjünk így tovább, hogy milyen kérdések vannak a közönség részében.
Kérdezhetek? Ágitól szeretném kérdezni azt, hogy ha egy megvakult ember leírja a nevét, hogy lehet azt értékelni, mert hát a vakságot azt mindenféleképpen figyelembe kell venni az írásánál.
Igen, most csak a nevét, vagy pedig hosszabb írás?
Bármit.
A nevénél többet nem tud leírni olyan ember, aki nem lát. A nevét is csak akkor, ha jól begyakorolta.
Én valamikor láttam írni, és volt olyan, hogy tavaly, hát ennyire vakon, a nevemen kívül is leírtam valamit nagy betűkkel, és a fiam el tudta olvasni.
Hát csak nevet izoláltan aláírást nem vizsgál a grafológia, ahhoz 15 hússor kell. Egyébként, hogyha én úgy gondolom, hogyha egy gyengébben látó ír, akkor abban ugyanúgy benne van személyiség. Tehát, hogyha ő annak idején megtanult írni standard szerint, ugye most valamilyen személyiségé fejlődött, ugye most valami személyisége van, tehát a markás személyiségjegyek benne kell, hogy legyenek az írásában, és akkor is, hogyha teljesen vakon ír.
És kipróbálhatnánk, hogy én mondjuk írnék valamit?
Most?
Majd a vége felé.
Jó, persze.
Jó, további kérdés.
Azt szerettem tulajdonképpen kérdezni, hogy közben úgy eszembe jutott, hogy tulajdonképpen, hát ha azt nézzük, a vallásosság esetében, tehát vallásos emberek esetében, na most példát mondok, hát így konkrétabban úgy, hogyha valaki imádkozik, és mondjuk akár rózsafüzért mond, mert ez is nagyon gyakori, egy ilyen eset, és imádkozza a rózsafüzért, és közben úgy hal meg egy ember, de gondolom, hogy sokat szenvedett, vagy bármi legyen, tehát erre gondolok, és imádkozik, és egyszer csak valami előtte megjelenik, mondjuk a Szűz Mária, teljesen mindig ez tulajdonképpen egy meghalt, tehát halála közelében van, és hát ilyen dologra én is hallottam, és ez az egyik ilyen kérdés, a másik pedig az, hogy tulajdonképpen mennyire figyelnek oda ezekhez a vallásos emberek, akik készülnek a halálra, vagy tudtukra vannak, hogy hát előbb-utóbb úgyis el kell menni, tehát valami ilyesmi. Erre szeretnék konkrét választ adni, erről tud-e róla.
Hát én úgy gondolom, hogy az imádkozás az mindenképpen megkönnyíti az átmenetet. Tehát tehát hogyha szerintem, hogyha valaki vallásos, és eleve úgy gondolja, vagy abban a neveltetésben volt része, hogy ő abban hisz, hogy igen, van túlvilág, és a lélek az tovább él, az minden, tehát ő ebben a hitben él, akkor amikor bekövetkezik a halál, akkor nem éri meglepetés. Hanem akkor tudja, hogy mire számítson, és én biztos vagyok benne, hogy könnyebb neki az átmenettel. Én így gondolom.
Újabb kérdés.
Én a Tibor felé szeretnék föltenni egy kérdés, hogy a baleset során, amikor, vagyis spontán, amikor megtörtént a baleset, akkor nem volt előtte úgy, mint általában a filmekben az, hogy leperek az elmúlt évek folyamán filmváltnak, mintha a haláleset előtt. Szóval nem csak a klinikai halált, hanem magát az, hogy ami vele történt, az egész életfolyamatot úgy. Nem vetítettek ki előtte?
Nem emlékszem ilyenre. Viszont az, hogy 7 napig voltam kómában, egész biztos, hogy hihetetlen tájakat, embereken meg esetek történtek meg velem ott. De nem emlékszem rá, nincs rá szükségem, úgy látszik, nem tudom. Ennyi az egész élményem, ami volt, és ezt, hogy akkor lepergett az életem, ez nem. Szóval tényleg ilyen emlékem nincs. Annyit mondták, hogy amikor kiszedték már a csöveket belőlem, de még néha fönn voltam, néha nem, akkor a lábamra pólyát kellett kötni, mert fékeztem, és szétvertem a ágynak a végén, mert fékeztem, próbáltam fékezni, és ordítottam, hogy nincs fék, és meghalunk. Tehát ennyi az utolsó. És még annyi, hogy nekem kigyulladt utána az autón, és ezt eloltották, mindegy, de én már akkor feküdtem eszméletlenül az autóban, amikor a kocsi égett, és annyit mégis mondták, hogy sűrűn ordítoztam azt, hogy meghalunk, megégünk, tűz van. Tehát érzékeltem körülöttem a világot. Valahogy érzékeltem, nem, mert máshonnan nem vehettem ezt a tüzet. Érdekes módon még bohócokról beszéltek anyjék, hogy bohócokat láttam, akik kidobtak az ablakon, ilyeneket mondtam. Tehát konkrétan lepergett élettárt nem. Arról nem emlékszem.
És a család ezt a változás, az hogy fogadta?
A család?
A családtagok ezt az óriási változás, az hogy fogadták? Gondolom, illetve biztos vagyok benne az, hogy örültek az, hogy ennyit változott, de nem döbbentek meg, hogy
igen, ez is egy folyamat. De a mostani világom az összehasonlíthatatlan az előzővel. Tehát a család az majdnapig le van döbbenve, mondjuk, amikor találkozunk, de nagyon örülnek, és segítenek újra tanulók. Az egész családok kiadása volt a balesetem, mindenki megszenvedte. És egy valamit elmondanék erről, hogy a szülői szeretet édesanyámnak előtte eladtam a jegygyűrűjét, mert kellett játéképezni. A testvéremnek eladtam a fülbevalóját, mert kellett játéképezni. Kasszából kiloptam a pénzt, mert kellett játéképre. És amikor az este telefonáltak annak, hogy Tiborral mi történt, ő mint egy eszelős rohant, és mint egy eszelős lőtte szét az embereket, ezt ott mondták, és ott volt a fiú az ágyon, és nem is nézte meg, hogy ki az, csak fogta a kezét és sírt, és akkor mondták, hogy Marika, ez a Viktor, ő a másik fiú volt. És anyu szinte kívülete állapotban, tehát a szeretet. Ennyi. Eltörölök minden addig itt, és ment a gyereke után. Ez a szeretet, ami a legfontosabb, amit én is legfontosabbnak tartok az esetem után. Nagyon megváltozott a családom, viszont hogy elkezdtem dolgozni. Nem úgy értem, hogy fizikai, tehát nem tényleges munka. Elkezdtem dolgozni magamon. Elkezdtem felépíteni a világom. Nulláról indult, sőt, mínuszról. Mert ha azt mondom, hogy van egy szint, voltam egy szinten a haverokkal, és mondjuk felosztom hárma szintre, én akkor alul voltam, mondjuk egyes szinten. Vagy esett engem levetett mínusz 20-ra. És onnan kezdtem el fölmászni. De most már bőven fönt vagyok hárma szint felett. Tehát mínuszról másztam fel a nullára, vagy a nulla fölé jóval, és ez a lényeg, hogy folyamatos cselekvés, folyamatos tenni akarás.
Még egy kényes kérdést szeretném föltenni, a többiekkel mi történt?
Nem kényes kérdés, szerencsére. Szerencsére ez egy kupé volt, és ült mellettem egy fiú, de megelégelte a halálfélelmet, és megláttunk egy havert az út szélén. És megálltunk, hogy jön velünk Viktor. És ez a srác Attila kiszállt az első anyósülésről, mert csak úgy lehetett beszállni hátulra. Viktor azt hitt, hogy visszaszáll Attila, és bemászott a hátsó ülésre, és akkor mondta, hogy hülyék vagytok, én nem megyek veletek tovább. És kész, és így maradt üresen az anyósülés, amit nem ért volna túl senki. Csak hátul ült egy fiú, és neki a lába tört el. Tehát ennyiben megúszta. Ő már magához tért a mentőben, bár zavart volt, de szerencsére én szenvedtem a sérülést. Abszolút. Ezt nekem kellett megkapnom. Másik fiú az már annak volt egy lábtörés, és ő már teljesen normális életet él. Én a mai napig érzem.
És ők is ilyen hasonló gondolkodásúak voltak, mint te?
Abszolút igen.
Akkor gondolom ők is...
Változtak?
Igen.
Egy ember, ez a Tiamér, akiről beszéltem, amikor elmondtam neki az élményem, mondtuk, ez változott. Ő is most hihetetlen sok mindent elért ez alatt a pár év alatt. Többiek is változtak, igen, megváltoztatta őket a balesetem, viszont ez is egy érdekes dolog, hogy a haveri körből egy ember nem tanult abszolút. Továbbra is vezetett ittasan, továbbra is csinált hülyeségeit, mi lett a következménye, akár még hallhattak is róla. Szigete Miklóson autóbaleset, a mellette ülő fiú meghalt helyszínen. Ő nem tanult, megkapta. Nagyon durva ez, de itt vannak a jelek, amikre figyelnünk kell. Én sem figyeltem rá a jeleimre, nekiventem a falnak. Utána a haverok nagy része felébredt, de volt, aki nem. Például ez az ember sem. Megtanulta. Figyelni kell a jelekre. Igen. Szóval megváltoztak a haverok, és szerencsére pozitív irányban. Szinte 100%-ig kivéve. Érdekes, még volt itt a vallásról, meg volt itt kérdés is a vallásról. Én, aminek neki mentem falnak, arra az volt kiírva, hogy Jézus szeret téged. Hatalmas betűkkel. Én pont azt vittem ki. Hogy ennek mi lehet az oka? Ezt nem tudjuk. De utána találkoztam mamával, aki mélyen református hívő volt, majd pedig kifestettem egy református templomot, mert festő vagyok, és akkor utána kaptunk egy lehetőséget templomfestésre. Aztán következő az volt, egy református templom közvetlen szomszédságába költöztünk, és ezek is mind jelek voltak, én már figyelek jelekre. Meg kell ismerkednem a vallással, igen, elmegyek, megkereszelkedek. Akkor viszont jött az ellen. Megkaptam a stop táblát. Nem mondom el, pontosan mi volt ez, de akkor megkaptam, nem. A hit. A hitet fontos. Nem azt, hogy te most átmegy és rá megkereszteljenek. A hited. Ez is egy nagyon-nagyon erős, úgymond útmutatás volt. Tehát a jelek a vallás felé. igen, mennem kell. De amikor indultam volna, nem. Egy nagyon erős jellel leállítottak, hogy nem. És azt mondta, hogy én ezekhez soha az életben nem megyek át keresztelkedni. Tehát megkaptam ezt a stopptáblát, mert magamban felismertem a hitet. Ez a lényeg.
De azt a hitet ismerted fel, hogy magadba hittél?
Igen. Önmagamban hiszem.
Ez, én is így.
És ez nem beképzeltség. Egyszerűen tudom, hogy az ember, ha akar, bármit el tud érni. Bármit. Csak akarni kell. És ezért el tudom mondani a gyereknek, hogyha sérültek-e bárkivel, hogy figyelj haver, nehéz, tudom, de én végigcsináltam, csináld meg te is, meg tudod csinálni. Semmit nem érsz el belőle, hogy nyomolyogsz. Csináld. Ha ma csak, mit én, ki akarok színezni egy képet, és ha ma csak egy tolvonyást színezek ki rajta, de csinálom folyamatosan, és tudom, hogy elérem az eredményt, csak ábrándozok azon, hogy de szép lenne ez a kép színesen. Az életben nem lesz színes. Csak ha cselekszem. Ez a legfontosabb.
Ehhez annyit tennék hozzá zárójelbe, hogy ezek a szavak, meg egy jó pár, amit már Tibortól hallottunk, ezek tőlem is ugyanígy hangzanának el. További kérdés.
Szeretném Ágitornak kérdezni, két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik, hogy csinált-e összehasonlító vizsgálatot a halál közeli élmény utáni írásmintát, illetve esetleg kapott-e egy előzetes írásmintát, hogy esetleg lássa a különbséget. A másik pedig egy olyan kérdés, hogy én az utolsó Moody könyvekben azt tapasztaltam, hogy Moody mereven elzárkózik attól, hogy amit sugallottak a könyvei, hogy igen, a halál után van élet. És az utolsó könyveiben ezt mereven tagadja, hogy önnek erről mi a véleménye, mert valószínű, hogy mindannyiunknak ez ad hitet, nyilván mindenki szeretné, hogyha élhetne még ezután az élet után, de én ezt olvastam az egyik könyvében, hogy ő most próbálja mondani, hogy nem, én nem ezt akartam ezzel magyarázni.
Először akkor az első kérdésre válaszolok, az... Tehát nekem az eredeti tervem az volt, hogy úgy végzem el a kutatást, hogy előtti és utáni írást hasonlítok össze, mert hát az lett volna tényleg fehéren feketén bizonyítható, viszont nem jött össze. Tehát összesen 11-en adtak nekem a 20 emberből előző írást, tehát nem tudtam őket használni, mert nekem megvan az, hogy milyen írásmintát használok, hogy fel ilyen bizonyítások. Szigorúan meg kell lenni a 15 hússornak, szigorúan levélformának kell lenni, aláírással, megszólítással, stb. Szigorúan fejből kell jönni, stb. Tehát ennek megvannak a kritériumai. És hát ezek az esetek már nem most történtek, tehát akik nekem segítettek ugye ezek az emberek, olyan is valakinek 50 évvel ezelőtt történt a halál közeli élménye, és hát ilyen napló részleteket, meg mit tudom én, egy-egy aláírást, meg ilyen feljegyzéseket, tehát tulajdonképpen az a lényeg, hogy használható írásmintát én nem kaptam, ami bizonyító erejű lett volna. Hát persze igen, az lett volna a legjobb, hogyha ez így történik. De hát még nem mondtam le róla, még lehet kutatni tovább a témát. A másik pedig, én nem olvastam. Tehát tehát erről hallottam már, hogy Moody, mintha visszakozott volna. Én viszont nem hiszem, hogy ő ezt komolyan gondolta. Tehát ez az egész téma annyira az ő nevéhez fűződik, és annyira úttörő ebben a témában, és szinte ő a kutató ebben a témában. És végül is hát olyan utat nyitott ennek az egész jelenségnek a kutatásához. Én nem hiszem, hogy ő ezt komolyan gondolná. Az is, nem tudom, az is lehet, hogy valami nyomás hatására, vagy nem tudom. Én inkább amondó vagyok, hogy ez valószínűleg, hogy úgy van, ahogy ő ezt felállította annak idején, ahogy ő ezt kutatta. És én nem tudom elképzelni, hogy ő azt úgy kurva tudja az egészet, és akkor teljesen megváltozik. Tehát én hiszem azt, hogy azt kell neki elhinni, amit ő évtizedekkel ezelőtt csinált és megalkotott.
És szeretném azt megkérdezni, hogy sikerült végül is kiválasztani ezt a 20 vizsgálatban van személyt?
Hát ez nagyon nehéz volt, mert hogy mindenhol elutasítást kaptam, tehát orvosokból hivatalos erről, akkor utána, hát végül is minden ismerős, minden szomszéd, tehát magánemberek tulajdonképpen, aztán végül eljutottam a Levitál Alapítványhoz, és akkor ők segítettek nekem, na de hát nem volt olyan egyszerű, mert ott is megkértem 80 embert, akkor abból jó, hogyha 2. Tehát, hogy hajlandó volt rá. Tehát annyira, hát másfél évet telt, amíg ezt a 20 embert összeszedtem. És hát amikor belekezdtem, nem is gondoltam volna, hogy ez ennyire nehéz lesz. Mármint, hogy összeszedni ezeket.
És milyen volt a szórás abban, hogy mennyivel a halál közeli élmény után került a interjú, szóval ez a felvétel tulajdonképpen?
Nem, hát ez annyira frissen él az emberekben, hogy teljesen mindegy, hogy 1 évvel ezelőtt vagy 50 évvel ezelőtt történt. Tehát annyira nem meghatározó.
Annyira meghatározó, igen.
Tehát az nem meghatározó, hogy mikor történt, hanem annyira igen, meghatározó az élmény. Igen, tehát annyira élesen él, és elevenen él mindenkiben, hogy ez teljesen mindegy. Volt egy, hát most már olyan 50 év körül jár az illető egy férfi, aki 7 éves korában élt át halálközeli élményt, vérhas betegséget kapott, és akkor úgy került kórházba, ő volt az, aki legfiatalabb korban élte át a halál közeli élményt, de hát mai napig hát teljesen elevenen élve, nem tudom, hogy tegnap történt volna, tehát nincs idő.
És ebben a mintában nagy szórás volt most nem az iskolázottságot, a tudásbeli képességben, mert hát hogy tudja leírni azt, amit átélt, én tulajdonképpen erre kérdezek, hogy van-e ebben különbség?
Mindenki le tudta írni. Hát érettségivel mindenki rendelkezett a...
Na hát ezt kérdezem, mert nem mindenki tudja szerintem leírni.
Itt nem is. Itt az a nehézség, hogy nem találják a szavakat, mert azt mondják, hogy földön túli jelenséget, vagy eseményt, vagy egyáltalán hát inkább jelenséget nem lehet leírni földi szavakkal. Tehát, hogy olyan jelenségeket leírni olyan embernek, aki még nem látta, amit ő már látott, de nagyon-nagyon nehéz neki. Tehát itt elsősorban az okozott gondot, hogy nem tudták biztosan, hogy pontosan kifejezi-e az, amit ők láttak, ahogy azt elmondták. Mert hogy ugye, akik nem érték át, azt nem tudják ellenőrizni.
Meg hát adott esetben gondolom érzések is lehettek, amiket szintén nehéz szavakban jutani. Meg hát olyasmit is láthatott mondjuk, amire nincs szavunk rá. Gondolom én.
Igen.
Hát ez körülírt ugye mindenki, hát én is olvastam a Budi könyveket, szóval körülírja.
Én is hát szeretnék hozzászólni a saját 20 éves kérdezéseim nyomán. A kereszténységnek esetleg a rózsakereszteséghez kapcsolt ága lehet, ami hát orientálhat legalábbis engem, hogy ez hogy van, mint van, vagy hogy volt. És kezemben van egy könyv, és hogyha megengeditek, vagy megengedik, akkor ebből idéznék. Egy 1911-es előadás Neuschatelban hangzott, és abból egy rövid részletet, hogyha. Mert hogy sok ága voga van ennek. Az előadás közepéből, tehát bizonyos előzmények hozzátartozhatnak a pontos megértéshez. Így a 19. században is tovább hatotta Christian Rosenkreuz étettestének kisugárzásai, a teozófia élet megújulása állhatott be, mivel az 1899. évben lejárt a kis kaliuga. Ma éppen ezért a szellemi világ megközelítése könnyebb, és szellemi hatás elérése jóval nagyobb mértékben lehetséges. A Christian Rosenkreuz hatalmassá lett étertestinek történő odaadás hozhatja meg az emberek számára az új szellemi látást, és fog majd magas szellemi erőket napvilágba hozni. Ez azonban azoknak az embereknek a számára lesz csak lehetséges, akik helyesen követik Christian Rosenkreuz iskolázását, és így tovább. A 20. század missziója azonban az, hogy ezt az étertestet olyan hatalmassá tegye, hogy külsőleg is hat majd. Akiket ez ragad meg, azt az eseményt élhetik át, amelyet Pál ért át Damaszkusz előtt. És így tovább. A rózsakeresztesek munkája az, amely lehetővé teszi Krisztus éteri megjelenésével való találkozást, és azok számára, akik képessé válnak meglátására, egyre nagyobb és nagyobb lesz. Ezt az újra megjelenést hát Christian Rosenkreuz-szal köti össze az előadó, és később, hogy hogyan választja ki Christian Rosenkreuz a tanítványt, mint egy rózsakeresztes irányú kereszténységről szólt az előadás. Azokat, akiket Christian Rosenkreuz tanítványaivá akar tenni, sajátos módon választja ki. Arról van itt szó, hogy az így kiválasztottnak egy bizonyos eseményre vagy több eseményre is, ezeknek bizonyos fajtáiról van szó, ügyelni kell életében. Ez a kiválasztás Christian Rosenkreuz részéről úgy folyik le, hogy egy ember életének döntő fordulópontjához, egy sorszerű krízishez érkezik. Példaképpen tegyük fel, hogy egy ember azon van, hogy olyan dolgot hajtson végre, amely halálával járna. Ezek a legkülönfélebbek lehetnek. Az ember egy úton halad, mely számára rendkívül veszélyessé válhat, esetleg egy szakadék közelében, de anélkül, hogy észrevenné. Megesik, hogy az illető talán néhány lépésre a szakadéktól hangot hall, állj meg! Úgyhogy meg kell állnia, anélkül, hogy tudná miért. Ezer hasonló eset adódhat. Minden esetre azt kell észrevenni, hogy ez csak külső jel, azonban a külső szellemi elhívás legfontosabb jele, a belső elhíváshoz az tartozik, hogy, és így tovább. Tehát ez csak azért mertem hozzátenni, hogy sokféle ágaboga van a mai életnek, és talán ez is egy megközelítési lehet a magyarázatok. Hogy magyarázzuk ezeket az
eseményeket. Jó, hát mindjárt le van. Ezt akartad felolvasni?
Most köszönöm szépen. Igen.
Jó. További kérdés?
Igen, van is kettő kérdésem. Hogy az egyik az, mivel ugye két oldalról hallottuk ezt a történetet, mint a halál közeli élmény, mint olyat, hogy vannak ugye ezek a kutatások, de ez mit, kicsit furcsa lesz a kérdés, de mit bizonyít? Tehát folynak ezek a kutatások, ezek persze nagyon érdekesek, mert meg tudjuk, hogy léteznek ezek a halál közeli élmények, de ez mit bizonyít, hogy van túl világ, vagy amikor akik ezeket kutatják, mi hajtja őket, hogy ezeket próbálják felgöngyölíteni, ez az egyik kérdés. A másik pedig, hogy kis ellentmondást érzek, persze lehet, hogy csak én érzem azt az ellentmondást, azt gondolhatná az ember, hogy ha valaki megtapasztalja a halál közeli élményt, akkor nem fog félni többet a haláltól, tehát kvázi sokkal vakmerőbb lesz, vagy számára a halál nem egy ilyen félelmetes dolog. Ez mennyire van így, hogy a halál közeli élményt átélt emberek nem tekintik a halált egy ilyen végnek, vagy ilyen szomorú dolognak? Az a két dolog érdekelnek.
Erre vonatkozóan is tettem fel kérdést, csak ez kimaradt. Igen. pillanat rögtön előkeressen, igen, egy halálfélelem mutatót is csináltam, igen, aztán ilyen diagram és köddiagram szerűen is kimutattam a dolgozatban. Tehát feltettem azt a kérdést, hogy félte a haláltól, tehát hogy a halálfélelem hogyan alakult a halál közel élmény átélése előtt, illetve után. Na most, az eredmény az lett, hogy a 20-ból 15-en válaszolták egyértelműen, hogy igen, előtte féltek a haláltól. Ketten azt válaszolták, most még előtt, tehát előtte állapotról van szó, ketten azt válaszolták, hogy nem féltek, egy adott bizonytalan talán választ, és kettő írta, hogy nem gondolt rá. Tehát összességében a halál közel élmény átélése előtt 15-en egyértelműen féltek a haláltól. Na most utána, tehát amikor arra vonatkozott a kérdés, hogy megmaradt ez a halálfélelem, illetve mennyiben alakult át, az élmény átélése után akkor teljesen megváltozott az arány, mégpedig úgy, hogy 17-en válaszolták egyértelműen azt, határozottan, hogy nem félnek a haláltól, és 3-an válaszolták azt, hogy félnek, de hozzátették, hogy nem magától a haláltól, mert azt bármikor vállalnak, hanem a fizikai szenvedéstől, ami a halálhoz vezet. Tehát ez az arány úgy alakul, hogy előtte 15-en féltek, utána meg 17-en nem féltek. Tehát ordít a különbség.
Tibor, te sem félsz a haláltól?
Tessék?
Tibor, ugye?
Igen.
Tibor, te sem félsz a haláltól?
Én éppen hozzá is akartam szólni ezt, hogy persze nem félek a haláltól, de a vakmerőség az távol áll ettől. Én a baleset előtt voltam vakmerő. Nem is vakmerő, hülye voltam. Tehát én olyanokat megcsináltam, hogy oroszul lett forgalmas úton. Tehát keresztbe az út, oroszul lett kis mellékútról egy-egybe fék nélkül. Marra kemények voltunk. Tehát ez volt a vakmerőség, buta vakmerőség. Most azt mondod, hogy tudom, hogy odállt jó. Tehát akkor miért nem vagyok most is vakmerő? Hát ha meghallok, akkor nekem marra jó. Viszont azt is megtudtam, hogy oda út vezet. Oda nem úgy kerülök, hogy én azt mondom, hogy én most át akarok menni, beszélgetek magával, ki megadjon szönyben. Kész. Így nem lehet átjutni. Ez el kell érnem valamit. Ez feladatom van itt lenn. Tehát kötelességtudat is, ami van, ami bennem van, meg szerintem általában a többi ilyen emberben is, hogy csak akkor mehetsz át azon a kapon, hogyha elvégezted a feladatot, és nincs megírva. Én ezt biztosan tudom, hogy nincs megírva. Sokan mondják, hogy megvan írva az út előre. Nincs. Nem akarok befolyásolni igazából senkit. Én véleményem. Szerintem nincs. És tehát nem lehetek vakmerő, hanem tudatos, hogy ezt az utat végig kell csinálnom, és ezt az utat végigcsinálom úgy, hogy nem értek el semmi, és azt mondom, hogy igazából megtehetném azt, hogy fekszek otthon, és jaj, anyu, nekem több helyen eltört a fejem, a agyam sérül, én hozzátok a kaját, engem ki kell szolgálni. Örüljetek, hogy élek, megtehetném így is. De rájöttem, hogy én fejlek az életem minőségéért, és még így, törött lábbal, törött kézzel, törött fejjel, mert mind így is többet tudok elérni, mint szállom a sértemet. Tehát hangoztatni, hogy az ember felel önmagáért. Tehát aki csak jajgat, hogy jaj, de én milyen szerencsétlen vagyok, maradjon. Szerencsétlen is maradsz. Akkor segítek, hogyha már leindultál ki az ágyból. Felmi jajgathatsz közben, de indulj is el. Csak jajgatással sehova nem jutsz.
És az első kérdés első fele, hogy akik kutatják ezt a területet, azoknak mi a céljuk vele? Tehát nyilván ez egy érdekes jelenség, meg egy ilyen ismeretlen terület, de hogy számukra mit bizonyítanak ezek a halál közeli élmények, hogy nem tudom, létezik túlvilág, vagy van-e egyáltalán valamilyen ilyen cél ennek a
akik visszajöttek, ők kivétel nélkül mindjárt meg vannak győződve róla, hogy ők a túlvilágon jártak. Na most egy hát bizonyítani természetesen nagyon nehéz, mert egy lelki dolgot, ami a fejben zajlik, illetve egy láthatatlan dolgot, amit nem tudunk megfogni, az klinikai körülmények között soha nem fogja bizonyítani senki, illetve hát egyelőre most úgy néz ki, hogy nem azt állhat, hogy fogják, hát igen, tehát van ez a nagy rejtély, ez a nagy titok, amit ugye homály fed, ugye az is érdekes, hogy a világ minden részén, tehát a világon minden ember hasonló élményt él át, tehát akár 7 éves gyerek, akár 80 éves, akár Afrikában lakik, akár mit tudom én, Magyarországon akárhol, tehát már eleve szerintem tehát egy ilyen egyetemes dologról van szó, meg hogy a halálhoz kapcsolódik, ez már eleve szerintem egy olyan téma, hogy biztos, hogy nagyon sokakat érdekel, mert hát rejtélyes. És hát gondolom, hogy személyes indítatása, motivációja erre mindenkinek van, mint hát valami miatt minden kutató ezt csinálja, hogy most személyes vagy társadalmi, vagy össznépi, vagy nem tudom, hát ez most emberiséget érintő, ez egyedül.
Én ehhez mondanék valamit, mert egy kérdés is lett volna, de aztán ugye a fiatalember megkérdezte. Szóval ugye az alapvető kérdés az, hogy van-e lélek, nincs lélek? Van-e túlvilág, nincs túlvilág? Materializmus vagy idealizmus? Ugye ez az embereknek az alapvető kérdése. Na most azok, akik ugye visszajönnek a klinikai halál állapotában, mind esküsznek, mint tudom én, próbálj. Szóval a materializmus oldaláról azt mondják, hogy kérünk tudományos bizonyítékot. Ha valaki tudja azt bizonyítani, hogy a halál után a testből kiszáll a lélek, kiszáll valami, teljesen mindegy, szellemtest, akármi, amelyik utána vissza tud térni, és ha ezt valahogy lehet bizonyítani, ugye megismételhetünk kísérletekkel, akkor azt fogják mondani, hogy igen, van lélek, és akkor át lehet gondolni a teljes világképünket. Ugye már mint most a világképünk az az elmúlt 50 év hozadéka. Olvastam valahol, azt hiszem interneten, és én ezt akartam megkérdezni, hogy tud-e róla, hogy skót orvoscsoport azt mondta, hogy végeznek egy kísérletet.
23 darab a lélek.
Nem. És ez ugye kapcsolódik ahhoz, hogy orvosok mind elutasították a kérését, mert ugye az orvostudomány materialista alapon gyógyít, tehát ha valaki ilyen kéréssel fordul hozzájuk, akkor ők rögtön vallásosságot látnak benne, meg idealizmus, meg mit tudom én, ami valahol ellenkezik az európai gyógymóddal. Lényeg az, hogy egy skót orvoscsoport akart, illetve ezt én Judy Hall-nál olvastam, azt hiszem, hogy beindítottak egy kísérletet, aminek a lényege az, hogy mert ehhez jön még az, hogy amikor ugye nagyon sok klinikai halálból visszatért ember, azt mondja, hogy mit tudom én, elmondja, hogy mit látott. Tehát, hogy orvosok ezt csinálták, azt csinálták, leesett a zsebkendője, az a nővér vette föl, Tehát olyan vizuális élményei vannak, amit a klinikai halál állapotában nem működő érzékszervekkel lehetetlen érzékelni. És akkor ezek azt mondták, hogy ez a skót orvoscsoport, hogy különböző kórházak intenzív osztályán egy szemmagasságon jóval fölül a plafon közelébe elhelyeznek mindegyikbe egy számítógépes képernyőt a plafonnal fölfelé, és amikor olyan beteget hoznak be, akiknél elképzelhető, hogy meghal a műtőasztalon, tehát életveszélyes állapotban, akkor ott számítógép által vezérelt kártyafigurákat mutatnak. Na most, hogyha visszajön valaki a klinikai halál állapotából, és meg tudja mondani, hogy ott kártyafigurák villogtak, akkor nincs mese. Akkor mondhat bárki mit akar, ugye? Kiszállt a testéből, látta és beszámolt róla, ugye? Na most én azt akartam volna kérdezni, hogy hallott-e erről, és hogyha igen, akkor hogy áll ez a dolog? Mert nagyon érdekelne engem is. De hát ezek szerint nem tetszik róla tudni.
Nem tudok, viszont erről konkrétan nem tudok, viszont az a tény, hogy úgy jönnek vissza emberek, hogy elmondják, hogy a szomszéd korteremben mit tudom én, éppen meghalt egy kislány, és mit tudom én, milyen gyűrű volt a kezén, és éppen ott zokogott az anyukája, és mi baja volt, és akkor elmennek a kórháznak a mit tudom én, második emeletére, ott éppen egy nővér, nem tudom én, injekciót szív fel, stb. És akkor utána leellenőrzik azt, hogy igen, valóban a szomszédszobában tényleg akkor halt meg egy kislány, és tényleg ott zogogott az anyukája, és tényleg, tehát hogy ennél már több bizonyíték, hogy kell, vagy hogy miért kell, azt én nem tudom, és nem gondolnám, hogy egy ilyen számítógépes, mit tudom én, valami, ez most többet bizonyít annál, mint hogy visszatértek, ilyenekről számolnak be. Mondjuk, hogy persze ez nem tudományos alapon, ugye, de hát szerintem ez elég bizonyíték.
De hát a Tibor is megmondta, hogy a nagymamám milyen ruha.
Ja, Tibi mondja.
Megmondta, hogy milyen ruha.
Én csak azt kérdezném meg, hogy minek ez bizonyítani? Minek?
Sokan szkeptikusak azért, és nem hiszik el. Sokan szkeptikus.
De nem is fontos szerintem, hogy van vagy nincs, mert hát itt az életünket, ha emberként tartalmasan meg tudjuk élni, akkor itt, amit csinálhattuk, megtettünk. Ha utána, már bocs, hogy közben szóltam, ha utána van túlvilág, akkor majd azt megtapasztaljuk. Ha a túlvilágnak van elvárása, akkor legalábbis én úgy gondolom, ha én itt a Földön, a hozzám mérten, maximálisan megtettem azt, amit megtehettem, akkor ez kell a maximális mércének lennie a túlvilágon. Már bocs, most
azt látom. De pontosan ezt mondom is, hogy én mindig úgy végigmenni egy úton, annak elkerülésére úgy sincs esély, mert meghalom. Egyértelmű, hogy legalább megpróbálok hinni benne, és legalább megpróbálok úgy cselekedni, hogy a végén ne várjon meglepetés. Szerintem itt sokkal jobb élni. Ez a mélyeteket keresni, szerintem...
Na mostan már elnézést, de azt nem tetszett mondani, hogy ez is egy jellemző tulajdonsága azoknak, akik visszajönnek, hogy azt mondják, hogy ez van, én tudom,
nem.
Téged meg nem foglak meggyőzni. Mert teljesen fölösleges.
Ja, igen.
Teljesen fölösleges. Ez pontosan olyan, mint amikor az emberek egy ateista meg egy hívő ember vitatkozik, ugye? Akkor az ateista mindig mondja, hogy bizonyítékot. De a hívőnek nincs szüksége bizonyítékra. Ugye? Mert hogyha most nagyon tudományosan akarjuk megfogalmazni, akkor azt mondhatjuk, hogy a hívő ember azt hiszi, hogy van Isten, az ateista azt hiszi, hogy nincs Isten. Ugye? Na most én erre meg azt mondom, hogy az azt hiszem, hogy van, az egy pozitív hit, azt hiszem, hogy nincs, az egy negatív hit. És akinek negatív hite van, annak van szüksége bizonyítékra. De azt attól várja, aki azt mondja, hogy teljesen fölösleges bizonyítani, én nem fogom, én egyszerűen hiszem és tudom, és benne élek, kész.
Igen, én úgy gondolom, hogy nagyon sok olyan ember van, aki hajlik arra, hogy elhiggye, de mindig kell egy utolsó lépés. Most megmondom, miért mondom. Mert én mind a két szülőmet ott voltam a betegágyánál, és én átkísértem a halálba otthoni körülmények között. Nekem adtak olyan jeleket, amiről én tudom, hogy van. Tehát van, de mégis kell egy nüansz, egy hajszál, ami miatt azt mondom, hogy igen, mert ad egy, hogy félek a haláltól, függetlenül attól, hogy átkísértem őket, de én szeretnék velük találkozni, és számtalan olyan dolgot szeretnék, hogyha bizonyítodna, amit már én azon túl vagyok, hogy van-e értelme az életemnek, meg mit kell csinálnom, de én úgy gondolom, hogy megtaláltam azt, amit nekem szükséges csinálnom, de még mindig hiányzik egy olyan, nyilván azért, mert nem én tapasztaltam meg személyesen a HK élményt.
De hát végelemében fontos azt tudnunk, hogy van túlvilág, vagy nincs. Hát annélkül is meg kell tudni élni itt az életünket, rá kell jönni arra, hogy miért vagyunk itt, és az független kell attól legyen, hogy van túlvilágban. És ha csak azért leszünk jók, vagy azért lennénk jók, mert félünk, hogy akkor majd a purgatóriumba kerülünk, tehát bennem ez motoszkál.
Valószínűleg, de ebben nincs igazad.
De nagyon
nincs,
fontos.
De azért nincs igazad, mert ő nem fél attól, hogy a purgatóriumba kerül.
Én sem félek a halálról.
Szóval az ő hite nem félelmen alapul. Abszolút semmit.
Jó, de hát onnan, de közünk lehet olyan, aki szintén ugyanúgy van, hogy nem azon alapszik.
Annyit szeretnék hozzátenni, hogy teljesen mindegy egy bizonyos nézőpontból, hogy ki mit hisz, ha úgy nézem, az ő dolga. Ennek a klubnak az a neve, hogy 1000 arc, 1000 talentum, nagyon érdekes cím ez. Hát az egyik ember, így miért kell egyet érteni, vagy miért kell örökké azon spekulálni, hogy kinek van igaza. Az egyik embernek ez az élete, a másiknak az az élete, és tessék, majd a végül meglát. Szóval 1600, annyi félék vagyunk, és...
Én erre pontosan ez az, hogy mindenki azt gondol, amit akar, és úgy próbál. Én csak annyit mondok el az esetemmel, és néha hívnak iskolába, párhogy is beszélni a fiatalokkal, hogy nem érde meg így élni. Higgyétek el, nem érjük meg. Próbáltok egy kicsit másoknak, itt is vannak fiatalok, nem éri meg ezt végigcsinálni. Mert nekem most egy döbbenten jó életem van, amit felépítettem. Na de honnan? Rohadtul nem éri meg. És nem éri meg azt, hogy nem hajlik a lábam, nem tudok futni, rosszul beszélek, le van zsűrből, most is a kezem, nem alszok éjjel, mert úgy fordulok, akkor kész vagyok. Hát megérted? Hát normális épésszel végigcsinálhatnák az életüket.
Vagy pedig akkor nem úgy mondjuk, hogy kinek van igaza, vagy annak meggyőzni a másikat, hanem elgondolkodni, hogy te is mondod, hogy el lehet gondolkodni ezen. És akkor már nem az, hogy na, ez hisz annak, amit az mond, elhiszem, hogyha visszajött, akkor mi, hogy elgondolkodom például. Ez megint más hozzáállás.
Tehát belülről fakadjon egy felismerés az emberben elsősorban önmaga iránt, és akkor azon keresztül lesz egy világlátása, és talán ugye, ahogy Tibi is mondta, hogy azzal kapcsolatban, ugye, hogy be akartál menni a templomba, hogy megkeresztelkedjél, és akkor a végül is ugye abban maradt, hogy nem mentél be, hanem saját magadban megtaláltad a hitet, önmagadban hiszel, és tudod, hogy mit kell csinálnod, és igen. Csinálod a dolgodat. És innentől kezdve neked kerek az egész világ.
Igen. És haladok, és
mindegy, van túlvilág vagy nincs, mert amit itt tehetsz, azt gondolom megteszed, és akkor majd eldől, hogyha odaér.
Igen. Szóval. És aki azt mondja, hogy ezek milyen feltételezések, ezek az úgymond ezoterikus hitek. Nem megyek bele túlzottan. Én elítélem bizony a túlzást. De ugyanígy feltételezés a fizikai világ is. Hát mutasson ennek a legkisebbet valaki, vagy a legnagyobbat. Feltételezés az egész, ez is. Tehát itt sincs konkrétum, csak a szemünk előtt valami kis apró akármi. Tehát én azt mondom, hogy minden feltételezés, és kinek mivel van a hite, éljen jól az életét. Ez a lényeg.
Nekem is volna egy gondolatom.
Kicsit hangosabban,
de... Egész idő alatt azon gondolkodom, hogy a halál közeli élmény nálam így alapul ez a gondolat, hogy ez nem egy látogatás a túlvilágon. Tehát igazából át még senki nem jutott onnan odáig, még senki nem ért el, hogy a túlvilági életbe idézőjelben nyerjen betekintés valamilyen jel, mint Tibornál is ugye a nagymama mutatta az ajtót és a lépcsőt, akkor az Ágincsen olvasásában egyik alainak a felmondása alapján valami sorompóféle által útják, tehát úgy gondolom, hogy a halálhoz, a valóban bekövetkezendő halálhoz nagyon-nagyon hosszú út vezet, és aki a halál közeli állapotba eljut, az lehet, hogy csak egy kicsit jut közel a halál beálltához, valaki nagyon messze eljut, de valahol
egy akadály mindig útját állja, és egyáltalán nem tekinthet be a túlvilági életbe. Egy intőjel, egy esetlegesen elhunyt személy elé jön, és nem engedi át azon a határvonalon. Visszaparancsolja, visszaindítja, ennél fogva én úgy gondolom, hogy igazából aki halál közeli élményt él meg, az a küszöbig, vagy attól még távolabb jut csak, illetve hogy mondjam, tehát nem jut el a küszöbig valameddig, de az átlépéshez nem tud eljutni, éppen ezért nem is tud túlvilági élményekről beszámolni, csak az oda vezető út különböző eseményeiről, ami megfogalmazódik benne utána, amikor végül is eszméletre tér és visszaemlékszik erre a úgymond utazásra. És még egy kérdésem volna, ezek szerint legtöbb esetben a biológiai halált megelőzi egy klinikai halálállapot, amelyik eltarthat hosszabb, rövidebb ideig, amíg aztán végül valóban bekövetkezik a biológiai halál, anélkül, hogy a kettő között eszmélet betérne az életre, aki mondjuk ilyen állapotba kerül. Ezt talán Ági tudná
megérni. Igen, tehát tulajdonképpen aki nem jön vissza, ugye az már nem tudja elmondani, hogy ott, hogyha tovább megyek, akkor mi vár rám. Én úgy gondolom, hogy az is átmegy ezeken a... Tehát akinél a biológiai halál, tehát aki nem jön vissza, az is átmegy ugyanezeken a halál közeli élményeken, csak ő már nem jön vissza és nem tudja elmondani. A másik dolog pedig, hogy szerintem sem az egész túlvilágot tapasztalja meg, aki visszajön. Én úgy gondolom, hogy ha az egész másik dimenziót egy tortának fogjuk fel, akkor ő egy kis szeletkéjét ennek megtapasztalja. Tehát egy picikét bele lát, természetesen nem a teljeset, nem az egészet, de valamivel többet tér vissza, mint az, aki idáig sem jutott el.
És olyasmivel nem foglalkozott, hogy vannak olyanok, akik beszélgetnek túlvilágon, élő, vagyis hát már nem élő emberekkel.
Hát az már más kategória.
Hogy ők elmondanák az ő élményeket, hogy mi van a soronton túl.
Hát én már hallottam olyan emberekkel. Hát az abszolút fikció. Szellemvilággal kapcsolatot teremtenek, levegőérzést.
Meg mi is ez, mondjuk fikció, és azt mondjuk, hogy fikció, nem tudjuk, hogy hol a fikciónak a...
Ez nem fikció szerintem, mivel hogyha, mint az Ági mondott, hogy a Föld bármely területén, bármilyen életkorú embereknél bekövetkezett az a halál közeli állapot, akkor alapvetően hasonló élményekről számolnak be. Tehát innentől kezdve mondjuk, hogyha abban gondolkodnánk, hogy ez valamilyen tudatos összejátszás eredménye is lehetne, akkor mondjuk ezzel ugye ki lehet zárni, hogy a Földön ez egyetemes. De a másik az, hogy valaki összeálltak hárman, négyen, és akkor lehívtak egy szellemet, és akkor egy instrukciókat kaptak. Hát ez olyan, mint szerintem a cirkuszban, amikor azt mondja Rodolfo, hogy most figyeljenek, most csalok. Hát
de erre lenne bizonyítéken az, amit a István mondott, az a kártyalapos trükk, és akkor megmondja, hogy adóásza volt, akkor...
akkor valami.
De most, hogyha megidéznek szellemeket, egyébként hozzáteszem, hogy szeptembertől Szabó Juditot ismered, ugye? Szintén lesz egy vendégünk, illetve lesz egy olyan Ezer Arc klub, ahol az első vendég egy olyan valaki lesz, tehát nem tudom, hogy nő vagy férfi, aki közvetlenül a haláluk előtt és halálukon lévő emberekkel foglalkozik, tehát egy olyan terapeuta, aki megtapasztalhatja hónapokon, éveken keresztül sok-sok emberen, hogy hogyan élik meg az utolsó napjaikat, hetüket. És utána lesz ez a Szabó Judit nevű hölgy, aki a Lélek útja a halál után címmel fog beszélni. Tehát ez is egy kicsit ilyen hasonló párosítás. Na, ott a második része az már egy kicsit a fikció világa. de valamiképpen így összekötődik majd a valósággal. Nem akar, Tamás kérdése kapcsán nem akartam senkiből belefolytani a választ. Judit?
Nem.
Ez azt
hiszem, hogy beszélt. Én abszolút...
Tehát a túlvilág...
Budaságnak tartom az ilyen vizsgálatokat, de ahogy gondolom, igen, teljesen mindegy. Igazából nem foglalkozom vele, nem értetem. Van egy bizonyos tudat bennem, amit nem tudok elmondani, csak azt tudom mondani, hogy éljetek boldogan. Ez nagyon fontos. És hogy én csak álmodtam, vagy nem álmodtam, erre nincs bizonyítékom. Lehet, hogy csak egy buta álmom volt az egész. De akkor is rohadt jó érzem magam. És ez a lényeg. Hogy ezt most nekem vizsgálgatják. Mindenféle úgymond tudós emberek, hogy megcáfolják az én többek között az én tapasztalataimat is, tök fölösleges. Hát cáfolják meg.
Hát, csak azt fog kérdezni, aki bizonyítani akar.
Tessék?
Azt fog kérdezni téged, aki bizonyítani akar.
Miért?
Hát azért, mert aki cáfolni akar, az nem fog téged megkérdezni. Jó, további kérdés?
Elnézést, én nem is kérdés, hanem az Ági itt mondott valamit, hogy négyen vagy öten azt olyasmit írtak le, hogy amiket elmondtak, annak nincsen folyamata, hanem az egy komplett csomagba kapták ezt az élményt. Volt egy ilyen... nem tudom, hogy itt emlékeznek-e a többiek rá. Ez engem, megmondom, hogy miért, ennek egy nagyon speciális oka van, hogy ez engem megfogott. Itt többen ismernek, tudják, hogy írok, és van egy regényem, egy kész kéziratom, aminek az egyik kulcsa az egy halálközeli élmény, a másik kulcsa pedig a reinkarnáció, az újjászületés. És úgy jön össze a kettő, hogy aki halálközeli élménye átesett, az egy pszichológus, és ennek az élménynek a hatására elkezd foglalkozni regresszívus hipnózisokkal, tehát és aki egy kicsit ismeri a témát, az tudja, hogy regressziós hipnózissal azt mondják, hogy előző életeknek az élményeit elő lehet hozni. Na most ez olyan dolog, hogy ugye hát ha én le akarom írni ezeket a dolgokat, ahhoz nekem tapasztalat szükséges, hát a halál közeli élményt nem akartam megtapasztalni, úgyhogy azt a Revitálnak a honlapjáról szereztem nagyon sok információt. De elmentem ezoterikusoknak a honlapjára, és ott hirdették, hogy ilyen regressziós hipnózist csináltak, és befizettem egy ilyen hipnózisra, hogy átéljem. Nagyon érdekes volt, mert először azt mondtam, hogy egy nagy humbug, és aztán később, ahogy felidéztem a dolgokat, egyre inkább nem értettem, hogy ez hogy működik, meg milyen dolog. És pont ezért aztán azt mondtam, hogy ugye nem elég egy ezoterikus, aki... Most én nem akarok sértőket mondani, de az ember sose tudhatja, hogy honnan van a képesítése, és milyen szakmai háttere van, ezért én elmentem egy pszichiáterhez is, aki azt hirdette, hogy aki kíváncsi a regressziós hipnózissal, azzal ő nagyon szívesen megcsinálja. Elmentem hozzá, és akkor jöttem rá, hogy az előző, az mégsem volt humbug, mert nagyon hasonló volt a kettő. És én most ezt csak azért mondtam el, mert mondta ezt a négy esetet, hogy ez az egész hipnózisos dolog, nem tudom, én most nem akarok se pró, se kontra mondani, de hát a regényben egyértelmű, hogy arra megy ki a játék, hogy a regressziós hipnózissal az előző élet emlékeit előhozzák. Hogyha nekem ez előző élet emléke volt, ami nekem előjött az alatt, a hipnózis alatt, én ezeket pontosan ugyanígy kaptam. Szóval volt egy olyan információhalmaz, aminek a lényege az, hogy valahol erdélyi havasokban van egy fogadó, ahol én 8-10 éves gyerek vagyok, az apám az valami vadász lehet, akinek puskája van és medvéket lő le, az anyja a fogadósok, és jönnek ott, mit tudom én, hoznak, bort szállítanak, és én ezt elmondtam így folyamatában, csak az volt a fantasztikus, hogy amikor kérdeztek, abszolút tudtam a választ. Abszolút. Szóval semmi kérdés, semmi kétség nem volt. De nem tudtam volna a történetet elmondani. Szóval ez valami fantasztikus. Engem tulajdonképpen ezekben a felmérésekben ez fogott meg, hogy valaki ezt mondta, hogy így jött ez neki az ismeret. Mert mondom, én ezt átértem, és ez valami hátborzónkat tudott tényleg. Tulajdonképpen csak ennyit akartam hozzátenni ehhez a dologhoz.
Én egy kérdést szeretnék föltenni, hogy volt rá például az, hogy valaki kétszer érte át a klinikai halált, és hogyha igen, akkor kétszeresen megváltozott-e?
Egy olyan alany volt, aki két héten, tehát Görögországban autóbalesetet szenvedett, és akkor ott Görögországban kórházba szállították, és ő is azt hiszem két hétig volt kómában, és akkor a két hét alatt ő háromszor érte át a halál közeljönnénk. De ő is nagyon-nagyon megváltozott, de nem hiszem, hogy tehát ezt így szorzóban be kellene.
Nem. Valahogy nem úgy történt az, hogy pár év múlva vagy hónap múlva történt ez a klinikai halál, hanem pont akkor, amikor ez megtörtént, hanem egymás után, ugye?
De két héten belül háromszor.
Azt viszont lehet tudni, hogy az a kétszeri megélése az hasonló volt? Hasonlóképpen játszódott le, hasonló dolgok jöttek elő?
Igen, de hasonló, igen, de ő még mélyebbre. Tehát nem mindegyik egyforma volt, hanem volt, amelyik mélyebb volt. Tehát ő váltig állítja, meg le is írta nekem, hogy ő a sátánnal is találkozott. Tehát itt olyan lények jöttek már be, amelyekről a másik, vagy többi 19-től nem hallottam. Tehát olyan másdimenzióbeli lények, nem csak meghalt rokonok, meg ismerősök szellemei, hanem például azt mondom a sátán is, és ő emlegeti a sátán elég sokszor. Tehát nem egyforma volt, hanem ezekből az elemekből, de
máskor.
Igen, igen.
Jó. További kérdés?
Nekem volt van.
Akkor gyakorlatilag.
De most úgy kezdeném, hogy a 19. századig tényleg úgy tűnik, hogy viszonylag fix életutak voltak. Valaki beleszületett ebbe a faluba, abba a faluba, ebbe a városba, ez lett a foglalkozás, és viszonylag kiszámítható életutak, életpályák voltak, és nagyon izgalmas ez a életútnak egy hirtelen módosulása, mint téma. Tehát, hogy ezt az egész klinikai halál témát, élmény témát úgy is lehetne kezelni, és nyilván úgy is kezelik, hogy az életútban milyen módosulás történt. És nem elmondtam, mondom el, de hát a Vakok Állami Intézetében ülünk, és egy vakság is történhet egyik napról a másikra. Tehát módosul egy életút kiváltás, folyam, stb. És más is van, tehát más ilyen is van, hogy hirtelen módosul egy életút. Tehát mintha ez a 20. századnak volna egy sajátja valahogy, és ugye erről beszélhetünk is.
Tehát most arra gondolsz, ha mondjuk valaki hirtelen elveszte a látását, az egy közel hasonló értékű váltás az életében, mint hogyha megéli a halál közeli élményt?
Hát hogy állunk hozzá? Ugyanúgy hozzá lehet ehhez is találni. Én nem veszítettem el a látásomat, tehát nem vagyok hiteles ebben, de hát valahogy hasonló, tehát egy életút, ahogy születéstől végső halálig bezajlik, annak a menetében egy hirtelen nagy változás.
Tehát végül is ezeket úgy lehetne nevezni, hogy sorsfordító esemény.
Tehát te vagy a legjobb példa, Laci.
Igen.
Sorsfordító, de szerintem ez nem igazán hasonlítható össze a kettő, mert az, hogy valaki lát, és aztán egyszer csak nem lát, ez semmiképpen nem, az életét megváltoztatja, az is lehet, hogy jó irányba, de nem csak egyetlen, tehát nem így, mint ahogy a Tibor mondta, hogy őnek kell velük menni, és most teljesen a másik oldala lett, mert hát mondjuk én a vakok iskolájában nőttem föl, tehát én elég sok embert ismertem gyerekként, és ismerek felnőttként is, és én azt gondolom, hogy a kettőt nem lehet összehasonlítani. Lehet, hogy valami hasonlóság van a kettő között, de szerintem teljesen másképp.
Tehát, hogy annyit mondta csak, hogy sorsfordító, tehát nem volt szó összehasonlításról.
Hát mind a kettő, csak nyilván, hogy másképpen.
Hogy valahogy, hogy kérdezünk, hogy viszonyulunk hozzá. Mert lehet, hogy valaki azt mondja, hogy engem nem érdekel, hogy az milyen fénylénk állt, meg mi történt vele. Csinálja azt, nem. Tehát hogy viszonyulok hozzá, hogy kérdezek egy ilyen nagy sors fordító eseményhez. Hogy ez mintha a 20. századnak, meg a mai kornak lenne egy különlegesség, de erről simán lehet ilyen körben máshol is beszélni. Hogy
hát én úgy gondolom, hogy talán ezen az 1000 arc klubon voltak a legtöbben, tehát ez is jelzi, hogy ez a téma azért érdekli az embereket. Ugye a kérdés mindenkiben ott van, és Tibinek itt az előbb megsúgtam, hogy hosszan nem akarok belemenni, tehát tulajdonképpen az én életemet is alapvetően megváltoztatta az, hogy elvesztettem a látásomat, és hogy abból utána hogy tudtam kijönni. És ahogy Tibi ugye hálás azért, hogy bekövetkezett nála ez az eset, mondjuk én is idézőjelben mondhatom, hogy nem jártam rosszul vele, ugye egy picit másképp fogalmazok, de a lényeg ugyanaz. Tehát, és azért mondtam én többször is, hogy az a fontos, hogy most mit vagyunk és mit tudunk megtenni, és alapvetően, hogy vagy mi lesz szó, tényleg is úgy gondolom, hát majd ha odaérek, meg tudom.
De van még egy dolog, ami eszembe jutott, hogy ugye a kettőt összehasonlítva, hogy addig, amíg amit az Ági, akiket kérdezett meg, hát a többi kutató is, ugye mindegyik arról ír, meg a Tibor is azt mondja, hogy mindenki jó irányba változott. Tehát, hogy több lett, mint ember. Most a vakságnál ez nem mindig mondható el.
De nem mindig.
Persze.
Mert fordulhat ez pont az ellen, tehát a rossz oldalára is. Mert van olyan, én ismertem olyan embert, hogy látott és ugyanúgy baleset folytán elveszítette a látását, és istentelen rossz lett. Tehát,
mint ember rossz
lett. Igen, azért mondom, hogy a visszatérők közül mindenkinél az mutatható ki, hogy jobb lett.
Én azt mondom, hogy csak a vizsgált személyeknél ki tudja, hogy volt-e esetleg ellenpélő.
Jó, hát igen, végül is.
Ez azért nagyon jó, nagyon tetszik ez a hozzászólás, mert a kedves Ági is, mint kutató grafológus ő is segít azoknak, a Tibinek másnak is, hogy elmondhassák, stb. Hát ide is kell akkor ezek szerint, de segítség is. Ez is lehet egy misszió, egy cél, életprogram, stb. Egy klubnak is, stb. Egy közösségnek is, hogy segítsen és ne rossz szemmel nézze. Lehet, hogyha nem lennének ilyen emberek, mint Ági, akkor abszolút még rosszabb lenne.
Nem, én még ennyit szeretném mondani, hogy itt nem esett szó mondjuk az élet értelméről, tehát az élet feladatról. Én hiszem azt, hogy mindenkinek van dolga a Földön, és nem véletlenül születünk. És mindenki feladattal születik. És például egy ilyen halálközeli élmény lehet arra is jó, hogy az életfeladatunkat tudjuk teljesíteni. Tehát, hogy végig tudjuk járni azt az utat, amiért idejöttünk, lehet, hogy enélkül Tibor sem tudná megtenni azt, amiért ide született. Vagy a többi halál közel élményes, illetve akit, tehát én hiszem azt, hogy véletlenül semmi sem történik.
Tehát, hogy nekem meg kellett.
Igen.
Tehát elkerülhetetlen.
Igen, tehát hogyha te ezt nem érted volna át, akkor te igen rossz irányba mentél volna, és
Nem, arról van szó, hogy amikor mindenki előtt van egy döntés. Kettő közül lehet választani. Az egyik a nehezebb, a másik a könnyebb. Amikor és bármit csinálsz, akár erre mész, akár erre mész, oda fogsz kiukadni. Ugyanoda. Csak választod a könnyebb utat, vagy a nehezebb utat
választod.
És akkor ugye az ember választja egyszer, kétszer, háromszor a könnyebb utat, hiába ott vannak a jelek, nem veszi figyelembe, és akkor az élet azt mondja, hogy na, menthetetlen vagy, most már jön a nehezebb út, és fejreállsz a kocsival.
Én elmondom,
hogy... És eljutottál oda, ahova eljuthattál volna, hogyha a jeleidet figyelembe veszed.
Igen, hogy ez egész egy nagy bohockodás lenne szerintem, hogyha ezt nekem meg kellett volna élnem. Akkor mire voltak az előtte levő jelek? Tehát akkor az egész egy bohockodás. Megvolt a lehetőségem arra, hogy eszméljek. Megvolt. És én jó úton haladtam. Abszolút jó úton, mert a család szemem fénye, tényleg imádtak mindenhol. Szerepeltem ilyen korvinmozi belőadáson, ilyen forradalom, ünnepségek, tényleg tipike ballagásokor, szagalás, minden. Nagyon jó úton haladtam, csak letértem az úton. Meg voltam jelén folyamatosan, hogy visszatérjek. Nem tanultam belőle, megkaptam. És ez volt a nehezebb, mert sokkal nehezebb nekem itt végigmenni például egyenesen, dülöngélés nélkül, mert nekem majd napig is a hallásommal is gond van, mert ott is sérültem mindenhol. Nekem most így kell végigcsinálnom. Egy nagy dolgot viszont adtam, hogy hiteles lehetek. Tehát a gyereknek, aki beteg, ül a kocsiban. Én nem tudom mondani, hogy öreg, én is ültem abba a kocsiban, kijöttem. Kezdést csinál. Ez mondjuk ez igaz. Ez kell.
Vagy talán lehetne úgy mondani, ezt a sorsfordító témát úgy megfogalmazni közösségi szinten, hogy őrizzük a fényt. Ugye, mert lehet az is, hogy ne őrizzük a fényt, ne beszéljük. És lehet, hogy olyan emberek jönnek össze, akikben ez van, hogy hát ha a Bibi ezt ért, hát akkor őrizzük az ő fényét, és becsüljük benne, amit ő mond. De attól még ezer arcok vagyunk,
igen.
Ezer félék, ezer talentum.
Nekem pontos ugrott ez be. Igen. Ha.
Na, akkor zászlóként Tibi.
Pont
elkapod a zászlót, lehetőségét tessék.
Az, hogy nekem lehet, hogy nem az volt az utam, hogy gyógypedagógus legyek mindenféleképpen, csak vagy így érem el az utat, vagy úgy, hanem az volt, hogy elérjek valamit. Tehát valamerre haladjak, valamit csináljak. Kiütöttem, nem haladtam az úton, tehát abszolút az általános iskola után eltértem, kész, vége. Kiütöttek, beteg lettem, összetörtem. Visszakerültem a saját erőmből az útra, és ezen az úton viszont a gyógypedagógiában kiteljesedhetek ugyanúgy, mint ha normális úton haladok, ott is kiteljesedhettem volna akármivel, de ez mind feltevés. Az a baj, hogy csak az a biztos, hogy én lerakok egy papírt az asztalra, akkor ott van. És az nem biztos, az senki sem tudja, hogy mi lett volna, ha. És ezzel nem is kell foglalkozni. A lényeg az, szerintem, hogy van értelme csinálni, van értelme küzdeni, és az ember sikereket ér el, ha tesz, ha cselekszik. Ez a lényeg.
Jó, köszönöm szépen.
Érdekes,
igen?
Érdekes dolog meg bennem, az merült fel az a következtetés, hogy tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy a Tibor, illetve akik visszajöttek, kapnak még egy lehetőséget az életükre. Tehát még egy utat, vagy hogy mondjam,
még egy lehetőséget.
Tehát még egy lehetőséget, hogy amit ugyan elrontottál idáig, de lehetőséget adok arra, hogy felismerd azt, hogy végül is neked merre kellene menned.
És hogy a jeleket milyen nehéz észrevenni, ha utólag Tibor átgondolja az esemény sorozatokat, amit mondjuk a baleset napjáról, a legutolsó intőjel, amikor az egyik barát halálfélelmében kiszállt, a másik bekúszott a helyére, és utána még kapta az instrukciót, hogy hülyék vagytok, nem megyek veletek, valami ilyesmit mondtál.
Igen.
Mert félek, és ha akkor ez jelként be tud azonosulni, akkor megint lehetett volna egy másik útra térni. De hát ez csak utólagos elemzés által derült, hogy ezt is lehetett volna, fogni, sőt, nagy mértékben lehet akár belemagyarázásnak is venni a dolgot, de valahol, ha megnézzük, mégiscsak egy utolsó jel volt, a jel figyelmen kívül maradt, és akkor jött a bum.
Igen, és erre mondom azt, hogy most már mindegy, ezzel kell élni, de érdemes jelekre figyelni.
A legvégén meg egy személyes példát hagyd mondjuk el erre a felvetésre, hogy egy iskolában voltam a kutyámmal, és kikísértek minket a Pillangó utcai metró állomáshoz, és épp búcsúzkodtunk, és a metró már bent állt. És gyorsan kezet fogtam, és a kutyának mondtam, hogy gyerünk az ajtóhoz, és megszólalt bennem egy hang, hogy ne menj. És mégis mentem, és mivel tudtam, hogy pillanatokon belül össze fog záródni az ajtó, nem figyeltem eléggé, és a lábammal beléptem a metró szerelvény és a peron közé. Tehát az egyik lábam teljesen lecsúszott, a másikkal meg tudtam magam tartani. És szerencsére nem zárta be a metróvezető az ajtót, és hát kiúsztam a lábamat és beszálltam. Na most ezt csak azért mondtam, hogy megszólalt egy hang, ne menj, és mentem. Na, köszönöm szépen, és akkor március 2-én találkozunk újból. Két pedagógus lesz a vendégünk, egyikük Kumink Anikó, a Vakok Általános Iskolájának a volt igazgatóhelyettes, a másik pedig Ercsényi Judit, ő egy látó általános iskolának az igazgatóhelyettese, és hát beszélhetünk a gyerekekről, a pedagógiáról, az életről szintén. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek!
Köszönjük szépen!